Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni adj nekünk figyelmet. Ámen. Hallgassátok meg, ünneplő testvérek, Istenünk igéjét, úgy, amint azt egyházunk az igehirdetés alapigéjeként mára kijelölte, a Jelenések könyvének második fejezetéből, a következőképpen. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, mert terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg! És tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez Isten írott igéje. Ámen. Testvérek, lehetett hallani, amit felolvastam? Mindenki értette? Hát, akkor ezek szerint van fülünk a hallásra, hogy meghalljuk, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, mit mond nekünk is. Ám egy kérdés mégiscsak felmerülhet. Vajon magunkra kell-e venni nekünk ezt a kis üzenetet, ezt a levél részletet? Mert ugye az eredeti címzet az nem az orosházi, hanem az efezusi gyülekezet volt. Sőt, másik 6 levelet is olvashatunk a Jelenések könyvének az első, második és harmadik fejezetében. Másik 6 egykor Kis-Ázsiában élő gyülekezet is kapott hasonló levelet. Mindegyik más szöveggel, más tartalommal. És ha utána nézünk, azt is láthatjuk, hogy december hónapban csupa levélbeli ige kerül elénk és a Jelenések könyvéből való az ige hirdetések során. Ezeket jelölték ki jó előre számunkra. Az új egyházi év kezdetén, advent heteiben sehol egy evangéliumi szakasz. Furcsa. Talán valami tévedés történhetett, gondolhatnánk, hiszen nem ehhez szoktunk. Ilyenkor ájtatos, karácsonyra hanguló dallamokhoz szokott a fülünk. Csilingelő dallamok, szamárral és bárányjal díszített betlehemes, és főleg hópelyhek illenének ezekhez a hetekhez. Mintha elvétették volna a címzést, vagy egyszerűen a postás tévesztett volna. Vajon érdemes-e egyáltalán komolyabban végig gondolni a Jelenések könyvében olvasható leveleket, különösen ezek közül az elsőt, amit most felolvastam. Annál is inkább, mert ezekben a levelekben olvashatók dicséretek, és több helyütt elmarasztalás is. És legyünk csak őszinték. Jobban szeretjük hallani az elismerő szavakat, mint a dorgálást. Én magam is így vagyok vele. És különösen rosszul esik, ha ez a feddés nyilvános, és mások is hallják. Márpedig többes számban olvashatjuk a felszólítást, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, mert bizony értesültek egymásról az egykor földrajzilag is elég közel lévő közösségek egymás életéről. Hallottok egymásról, mert ezeket a sorokat lemásolták, elvitték a többiekhez, és felolvasták a szomszédos közösségekben is. Nyilván büszkeséggel tölthette el őket, ha a szomszéd füle hallatára dicséretben részesültek, és annál nagyobb szégyen lehetett, ha negatívum híre került nyilvánosságra. És ha fellapozzuk ezeket a kis leveleket, üzeneteket, találunk olyat is, amelyben egyáltalán nincs dorgálás, csak elismerés, bátorítás, vigasztalás. És ha ez így van, hát ma miért épp ez az efezusiaknak címzett sorok levele került elénk, amelyben az elismerő, bátorító szavak mellett találunk bizony feddést is. Akár csak hófehérke mostohája. Belőlünk is hamar kibújik a csalódottság. Mert nem azt mutatja a tükör, amit látni szeretnék. Nem azt mutatja, hogy én vagyok a legszebb. És ezzel a levéllel pedig azt, nem mi vagyunk a legtökéletesebb gyülekezet. Talán így is van. Megtehetjük, hogy összetörjük a tükröt, vagy legalább jó mélyre elrejtjük, senki ne olvassa, senki bele ne tekintsen, senki meg ne ismerje a mi gyengénket. Vagy inkább egy másik tükör után nyúlunk, ami talán nem igazat mutat, de csupa jót lehet benne mégiscsak látni, látni vélni. S hasonlóképpen félretolhatjuk a mai igehirdetés alapigéjét, mondván nem nekünk címezték. Ezek a feddések, ez a dorgálás, ez az elmarasztalás, ez lehet, hogy a szomszédnak szól, lehet, hogy a másik gyülekezetben élőknek szól, vagy a másik felekezetben élőknek szól, de nekünk, büszke orosházi evangélikusoknak ugyan miért is kellene komolyan vennünk. És vajon csak ugyan szebbek vagyunk, mint az egykori efezusiak? Testvérek, ebben a levélben vannak dicséretek, mégpedig az álhatatossággal összefüggésben. Hosszú időn keresztül az efezusi gyülekezet kitartott. A legnehezebb időkben is. Pál apostolnak az igehirdetése nyomán alakult meg az első gyülekezet, és amikor ő persze tovább indult a második missziói útja során másik településekre, másik vidékekre, akkor az Efezusban keresztény közösségbe gyülekezett testvérek elkezdtek gyülekezetként élni, működni, és persze olyan ellenséges környezetben éltek, Artemis istennőnek a temploma is ott volt, nagyon büszkék voltak az ott élők erre a kitüntetésre, hogy ők mondhatják a sajátuknak ezt a különleges pogány templomot, nagyon jól kerestek vele természetesen, szuvenírokat készítettek az ötvösök, és a vendégek ilyeneket, akik arra jártak, vásároltak. Szóval ez mindenféle szempontból egy jó kis város volt, de amikor az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium megszólalt benne, akkor jó néhány embernek bántotta az érdekét. És elkezdték őket piszkálni, bántani, nem is volt olyan egyszerű keresztényként élni, kereszténynek megmaradni. És mégis álhatatosan a gyülekezetnek a magja megmaradt kereszténynek, sőt gyarapodtak is, és az elismerés egyértelműen ezért szól. Tudok álhatatosságodról, meg arról, hogy észrevetted, hogyha valaki bomlasztani akart, hogyha valaki a régi pogány szokásokat akarta érvényesíteni a közösségen belül is, hogyha elvilágiasodásnak a kísértése merült volna föl, mondhatjuk ma ezt talán így, és jogos volt a dicséret minden bizonnyal. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol 13 új szövetségben olvasható levele között ott van az efezusiaknak írt levél is. Számára fontos volt ez a gyülekezet. Azt olvassuk, hogy több mint 3 esztendeig élt közöttük. És hogyha megnézzük, hogy Pál apostol hány évig munkálkodott ez alatt, 3 missziói utat is maga mögött tudhatott, hány és hány faluba és településre elvándorolt, először még csak ott a egészen közel-keleten, a mai Törökország keleti részén, aztán eljutva egészen görög földre, aztán harmadszor még egyszer felkereste ezeket a közösségeket, akkor kiderül, hogy nem sok ideje maradt arra, hogy egy-egy településen hosszabban időzzön. Még a korintusi gyülekezetnél volt körülbelül 2 esztendeig, de sehol másutt annyi időt nem töltött el, mint Efezusban. És olvashatjuk a 3. missziói út során, amikor már nagy léptekkel gyorsan igyekezett vissza Jeruzsálembe, hogy a pünkösd ünnepét már ott tudja tölteni, akkor még útba ejtette az efezusi gyülekezetet, de nem ment be Efezusba, hanem megkérte, egy küldöttet küldött el, megkérte a az efezusi gyülekezet véneit, hogy jöjjenek el Milétoszba, mert szeretne velük találkozni, de nem akart bemenni, mert tudta, hogy abban megint az lesz, hogy marasztalni fogják, és valószínűleg nagyon jól szokta magát érezni közöttük, nem akart hosszabb időt eltölteni, mert oda akart érni az ünnepre, a fővárosba, Jeruzsálembe, de a sietsége ellenére mégis a szeretett közösség tagjaival akar találkozni. Pál apostol számára rendkívül kedves volt ez a gyülekezet. És annál érdekesebb, hogy a jelenések könyvében, amelyet ugye János vetett papiruszra, előkerül a hét kis-ázsiai, ma Törökország területén lévő gyülekezetek sorában elsőként az efezusi, bizonyára nem véletlenül. Mert nem csak Pál apostol számára volt kedves, hanem a feltámadt Jézus Krisztus számára is, a Szentlélek Úristen számára is. És a szeretett gyülekezethez írott levél, a többi most nem, a másik hat nem, de ez a levél előkerült, és megszólít minket is. Hadd olvassam ki, testvérek, ebből azt, hogy az Úristen minket is szeret. Az Úristen nekünk is szól. És lehet, hogy legalább annyi bátorítást mi is kihallhatunk, annyi elismerést, mint az egykoriak, a cínzettek, a tényleges cínzettek, de lehet, hogy legalább annyi eszméltetés és feddés is kihallható ezekből a sorokból. Győzni kell, olvashatjuk. Aki győz, annak adok az élet fájának a gyümölcséből. Győzni kell, hallották az efezusiak, és hallhatjuk mi is. Győzni kell a pogány kísértések felett. Kellett nekik, de azt hiszem, hogy nekünk is adatik jócskán belőle. Nem Artemis templom magasodik itt a főtéren, de talán az életünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban talán valóságosan is kézzelfogható módon meglehetősen sok dolog. Ott magasodik bálványként, bálványistenként, talán észre sem vesszük, mert annyira hozzászoktunk, annyira része a mindennapjainknak. Pedig ezek felett is győzedelmeskedni kellene. És önfegyelmet gyakorolva győzedelmeskedni kellene sokszor önmagunk felett, hogy ne a szeretetlenség lelkületével szólaljak meg, hogy ne gázoljak bele másiknak a becsületébe, hogy ne kedvetlenítsek el mást, hogy ne lopjam meg másnak a jókedvét, másnak a vidámságát, örömét, hogy ne botránkoztassak meg senkit a hiteltelen életemmel, mert mindenki tudja, hogy keresztjénnek vallom magamat, hát jó lenne úgy is élni. És lehetne sorolni azokat az eseteket, amikor bizony csatába kerülünk, csatában találjuk magunkat, és győznünk kellene. Győzni kellene elsősorban a saját indulataink felett, önmagunk felett. Azt mondja a régi római mondás, ahhoz kell a legnagyobb erő, hogy az ember önmagának parancsoljon, és hogy önmagát legyőzze. De győzedelmeskedni kell úgy is, hogy meggyőzzük a körülöttünk élő világot, a körülöttünk élő, Istenre nem figyelő embereket Jézus Krisztus evangéliumának nagyszerűségéről, erejéről, öröméről, titkáról. Ez is óriási küldetés, testvérek. Feladatot ad nem csak az egykori efezusiaknak, de nekünk is, a Szentlélek Isten. Még feladatot ad. Megszólít, és meglehetősen magasra állítja a mércét. Nem lerakja, mondván, hogy hát most már más időket élünk, meg úgyis kevesebben vagyunk, hát akkor elég lesz csak a felét annak megcélozni, amit az egykoriak. Nem, azt mondja, hogy győzzél, és a győztesnek, Jézus Krisztusnak a hírét hirdest szerte a világban, az életed minden pillanatában. Győzni kell. Magasra teszi a mércét a mi Urunk Istenünk, és ezt nem rakhatjuk lejjebb. Jézus Krisztus volt az, aki ott húsvét hajnalán ténylegesen a legnagyobb győztesnek bizonyult, mert a halált is, a legnagyobb ellenséget, a legnagyobb rémisztést is legyőzte, diadalmaskodott felette. És azok a keresztények, akik Jézushoz ragaszkodnak, akik őt követik, azok bizony a győztesnek az oldalán harcolhatnak. Azok bizony valójában a zsebükben tudhatják a meccsnek a végeredményét, ha szabad így tudni. Nem azért, mert bunda történik, hanem azért, mert Jézus Krisztus csapatában játszhatnak, élhetnek, dolgozhatnak, harcolhatnak. Testvérek, bármilyen nehézség is támad az életünkben, Jézus Krisztushoz tartozhatunk, mert ő elfogad, mert meghív minket is, mint az egykori 12-t tanítványául, és feladatot ad nekünk, mert számít ránk is, nem csak Péterre, Tamásra, Jakabra és Jánosra, hanem ránk is, rád is. Számít, és azt kéri, hogy győzzél. Győzd meg az embereket arról, hogy ő a világ üdvözítője. Ehhez persze bátorság kell, el kell indulni, és fel kell venni sokszor a kesztyűt. Fehér kesztyűt, ha úgy tetszik, nem bántani kell a másikat, de igenis kiállni az igazunkért, igenis bizonyságot tenni, és nem elhallgatni, és nem egyszerűen megbékélni azzal a csendes kis ájtatossággal, ami valószínűleg már elkezdődött és átjárja a mindennapjainkat. A boltokat gyönyörű szép adventi díszítéssel, és a gyertyagyújtások, ahogyan sokszor megteszik különböző helyeken. Szép dolgok mindezek, de jó volna belekiabálni mindenkinek a lelkébe, hogy ez nem csupán valami történelmi emlékezés kedves kisbabára, aki megszületett a szüleinek az örömére, hanem Jézus Krisztusnak a győzelméről kell prédikálni, mert sokaknak az élete múlik rajta, testvérek. Bizonyára a miénk is, az enyém is, a tiéd is. És azoké is, akik, hogyha nem hallanak róla, már pedig szükségük lenne a győztes oldalra állni, azok ott maradnak a vesztes oldalán, és már csak ne történne meg, de könnyen lehet, hogy elvesznek. Kedves testvérek, ez a küldetés, ez nem kicsi küldetés. A feladatunk a győztes oldalán harcolni és bizonyságot tenni mellette a világ legnagyobb küldetése. Sok-sok embernek szüksége van rá. És olvashatunk itt ebben a levélben egy meglehetősen megdöbbentő dolgot, mégpedig azt, hogy ha meg nem térsz, akkor kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. A kifejezés a képek nyelvén megfogalmazott jelenések könyvében oly gyakran megtalálható kifejezésmód nyomán valójában az, hogy a gyertyatartó a gyülekezet, amelynek küldetése a Jézus Krisztus fényét éberen tartani és hadvilágítson a sötét világban. A gyertyatartó a gyülekezet. És kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, hogyha meg nem térsz. Olvassuk az efezusiaknak írott levél részletben. És olvashatjuk úgy is, mint ami nekünk szól. Kedves testvérek, orosházi evangélikusok még vannak. Ha körbenézünk, akkor talán gyorsan meg is számolhatjuk, hogy hányan jöttünk most el advent első vasárnapján ide a templomba. Anélkül, hogy bárkinek a kedvét vagy a hangulatát akarnám szegni, azért gondoljunk csak bele, hogy ezt a templomot, akik annak idején felépítették, hányan lehettek. Milyen áldozatkészség volt bennük, milyen odaadás, milyen összefogás, milyen tűz, milyen akarás, milyen szeretet egymás iránt, a gyermekeik iránt, akiknek el akarták mondani az evangéliumot, és az Úristen iránt, akinek a szeretetéből merítettek napról napra. Nekünk saját erőnkből talán az is nehezünkre esne, vagy meghaladja az erőnket, hogy lemeszeljük ezeket a falakat, kívül vagy belül. Oda jutottunk, hogy soha olyan kevesen nem voltak ezek között a falak között vasárnap, mint napjainkban. Én csak 5. éve vagyok itt Orosházán, de a nálam kicsit idősebb testvérek el tudják mondani, hogy néhány évvel ezelőtt még 100-an, 200-an, 300-an voltak itt vasárnaponként a templomban, és régebben valószínűleg még többen azért kellett toldani és nagyobbítani a templomot, mert nem volt elég 1000-1500 ülőhely, és azért építettek egyáltalán templomot, mert fontosnak tartották. Amikor annak idején az a 30 család Zombáról ideérkezett, akkor ott voltak a gyerekek, nem kevesen, nem egy is, nem kettő. Ők is több százan voltak. Mind evangélikusok. Iskolát alapítottak, templomot építettek, munkába álltak, gyökeret vertek. Most valószínűleg itt a templomban kevesebben vagyunk, mint a legelső pillanatban, még kevesebben, mint az elmúlt évszázadokban, évtizedekben. Soha ennyien, ilyen kevesen nem hallgatták Isten igéjét vasárnaponként. Olyan időket élünk, testvérek, és én most ezt hadd fordítsam pozitívumra. Mert milyen jó, hogy itt vagytok. De nekünk szól az efezusiakhoz írott levél üzenete, hogy igenis adjuk tovább az evangéliumot. Győzni kell. Az egykori címzettek azt hallhatták, az a panaszom ellenet, hogy nincsen már meg benned az első szeretet. Az első tűz, az első lángolás, amikor az ember átérzi, milyen jó is a másikkal együtt lenni, milyen jó az Úristennek a szeretetébe menekülni. Térj meg, térj vissza megváltó uradnak az ölelésébe. Térj vissza az atyai házba, mint amikor a kisfiúka kipottyan a fészekből. Kiestél onnan, emlékezzél vissza, hogy honnét estél ki. Küzdjed föl magad oda, mert lehet, hogy még nem tanultál meg eléggé repülni. Nem vagy elég erős ahhoz, hogy egyedül szárnyaljál. Kedves testvérek, ez a kifejezés, hogy térj meg, ez nem valami kellemetlen kifejezés, a világ legnegyszerűbb dolga. Amikor azt mondják az embernek, hogy hazavárlak, mielőbb gyere haza, addig le sem fekszek, ameddig meg nem mozdul a kilincs. Sokszor szülők mondják a gyerekeknek, és éreztetik, és érezhetik, hogy igenis visszavárja a szeretét az ember. Hát az Úristen ugyanezt mondja, gyere, térj el vissza hozzám, gyere haza hozzám. És nyilván megtérése annak van szüksége, aki elmegy. Talán, mint a tékozló fiú, talán úgy, mint az egykori efezusi gyülekezet, ki így, ki úgy, kedves testvérek, visszatérni olyan jó. Különösen akkor, hogyha tudhatjuk, hogy milyen fogadásra számíthatunk. Kitárt karokkal vár minket a mi Urunk, Istenünk. Jézus Krisztus Urunk Golgotán felállítatott keresztje így tartotta a mi Urunk kezét. Ölelésre lendült karokkal várja azóta is, széles a világon minden népet, minden embert várja, hogy hozzámenjünk. Tárt karokkal fogad, ölelésre lendül a karja most is. És aki újra átéli az ő szeretetének a melegét, az egészen biztos, hogy újra fel tud töltekezni, újra visszakerül az atyai házba, a jó helyre, és tovább tudja adni a rábízott üzenetet, és képesek lehetünk győzni. Kedves testvérek, a küldetés adott, a Szentlélek Isten számít ránk itt Orosházán is. Én bátorságot kívánok nektek, hogy tudjátok magatokban erősíteni, és egymást is erősíteni abban, hogy igenis van feladatunk. Győzni önmagunk felett, győzni a kísértések felett, és elmondani, meggyőzni az embereket arról, hogy milyen jó, mindennél jobb, és életbevágóan fontos Jézus Krisztushoz tartozni. Végezetül, Efezusban jelenleg nincsen keresztény gyülekezet, tudomásom szerint. Törökország iszlám állam. A kereszténység szinte sehol sincs, alig egy-két helyen. Kimozdult ez a gyertyatartó, de nézzetek csak oda középre, itt van egy adventi koszorú, amely újra oda került, és nem lett elfeledve, nem lett kidobva, hanem tartja a lángot. Kedves testvérek, azt kívánom, hogy engedjétek meg, hogy a Szentlélek Isten tartsa bennetek az erőt és a lángot, hogy tudjatok fény és világosság lenni az adventi időszakban is. Imádkozzunk. Növeld bennünk, Urunk, a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsoltál, és elnyerjük, amit ígértél. Amen.